Megállapítottam, hogy Rigert Pál tulajdonképpen, vagyis nem is tulajdonképpen, nem férfi, hanem nő. A detektív főfelügyelő lélegzete egy pillanatra elakadt. Ez meglepetés volt a javából. Úgy érti, hogy valójában férfi, csak most nővé alakult, kérdezte aztán rettentő zavarban. Nem kérem, ez soha nem volt férfi, ez mindig is nő volt. Most, hogy megvizsgáltam, és ezt megállapítottam róla, most mondta el, hogy neki férje is volt, gyereke is van, sőt unokája is, valahol a Felvidéken. A vizsgálat különben nem volt könnyű, a cellatársak fogták le. Mellei szabályosan kifejlettek, bár korának megfelelően már nem feltűnőek. Nemi szervén semmiféle korábbi elváltozást vagy erőszakos beavatkozást észlelni nem lehet, tehát nő. Az események most már peregtek. Pipás Pista, vagyis valódi nevén nem Rieger Pál, hanem Rieger Pálné, látva, hogy a két legutóbbi eset Dobák és Böcsök halálát teljesen rábizonyították, bevallotta a két gyilkosságot. Többit azonban tagadta, hiszen tudta, hogy a halottak nem beszélnek, az élőket pedig úgysem tudják rábírni a vallomástételre. Az élőknek elég okuk volt arra, hogy mélyen hallgassanak, hiszen ő csak amolyan ítéletvégrehajtó volt az átokházi tanyavilágban. Az ítéletet minden esetben a családi tanács mondta ki. Így aztán a detektívek sem tehettek mást, mint hogy ebben a két gyilkossági ügyben adták át Pipás Pistát az ügyészségnek, amely két rendbeli gyilkosság címén emelt vádat ellene. 1933. január 11-én kezdte meg a szegedi törvényszék Rieger Pálnénak, ennek a Dunatisza közi rejtélyes bűnöző asszonynak a felelősségre vonását, aki 16 év óta járt férfi ruhában, pipázott, férfi módra káromkodott, s akiről senki sem sejtette korábban, hogy tulajdonképpen nő. Mellette ültek a vádlottak padján bűntársai is, özvegy Dobák Antalné, akit azzal vádoltak, hogy férje meggyilkolására felbújtotta, Pipás Pistát, Börcsök Istvánné, aki ellen ugyanez volt a vád. S most már Pipás Pista nyilván a hatóságok kényszerítésére női ruhában jelent meg a törvényszéki épületben. Baboskék szoknyában, barna blúzban, fekete kendővel a fején. Az ő kihallgatásával kezdődött a tárgyalás, és amikor elmondta történetét, hogyan jutott addig a gondolatig, hogy férfi ruhában járjon, dermedt csöndült a törvényszéki tárgyalóteremre. Én itt születtem Átokházán, de 13 éves koromban elkerültem Cselédnek a Felvidékre. Túrót Szent Mártonba egy földesúrhoz, vallotta az 50 éves asszony. Két hete voltam ott a földesúr birtokán, belső Cseléd, amikor magához rendelt és vele kellett töltenem az éjszakát. Én sivalkodtam, visítottam, de ez a nagy darab ember részegen rámugrott, és ott végem lett. Aztán már nekem jó dolgom volt ott a kastélyban, de ezt az éjszakát én soha nem tudtam elfelejteni, és azt mondtam, hogy megbosszulom. 20 éves voltam, amikor férjhez mentem Rieger Pál ottani kocsishoz, aztán gyerekünk is született, de a lányom 9 éves korában Cselédnek állt kassára. A háborúban elvitték az uramat, és ott el is pusztult. Akkor jöttem én ide-vissza, férfi ruhába öltöztem, és megfogadtam, hogy bosszút állok minden férfinak, aki iszik és veri a családját. Aztán Dobák Antalnét hallgatja ki a bíróság, aki ezt mondja. Csak annyiban érzi bűnösnek magát, hogy nézte, amikor Pipás Pista felakasztotta az urát. Azt már nem akarja vallani, hogy az ő kívánságára történt volna a gyilkosság. Ha már tagad, legalább azt beszélj el, miért nem akadályozta meg az ura meggyilkolását, kérdezi a bíró. Mert Pista azt mondta, hogy egy szót se szóljunk, különben családostól felakaszt minket. Hát akkor maga szerint hogy történt a gyilkosság? Az urammal jöttem, azzal bementünk a szobába, és már ott volt Pipás Pista. Egyszerre csak az uramat behúzta a szobába, a gyerekek sivalkodva kiszaladtak, én kint álltam, nem mertem bemenni, de benéztem az ablakon, és láttam, hogy az uram nyakán ott van a kötél, és kékül az arca. Aztán később a Pista kiszaladt, és azt mondta, hogy egy tapottat se, egy szót se, mert akkor az egész családot felhúzigálja a gerendára. Aztán visszament, és nagy nehezen felhúzta kötéllel a halott uramat a szoba gerendájára. Jöjjön csak ide, Riegerné. Hogy is volt ez a gyilkosság? Dobákné meg a családja kényszerített arra, hogy pusztítsuk el az urát, mert nagyon rosszul éltek. Én azt mondtam, hogy nem megyek bele ebbe a dologba, de mikor aztán azon az estén ott jártam, ott volt már az egész család, a Dobákné testvére is, és azt mondták, hogy minden elő van készítve, majd ők elvégzik a dolgot. Amikor Dobák hazaért a földről, akkor hirtelen kezembe nyomták a kötelet, én ránéztem Dobákra, aki úgy állt előttem, mintha mozdulni sem tudna. Én rádobtam a kötelet a nyakára, elfogott az iszonyatos méreg, hogy ez a részeg disznó veri a gyerekeit, aztán jól meghúztam a kötelet, majd a Dobákné segített, hogy felhúzzuk a gerendára. Hol voltak a gyerekek? Ott voltak a szobában, és nézték. Maga mikor látta a saját lányát? Ó, én nagyon régen nem tudok róla, mert valahová kivándorolt Amerikába. Nagy volt nekik is a nyomoruk. Csak azt tudom, hogy van egy unokám. Amikor ez megtörtént, a Dobákné parancsolt, hogy vegyem ki a tárcát a halott zsebéből, aztán ő elosztotta a pénzt. Akkor levettük a gerendáról, együtt kivittük a boroskamrába, és ott megint felakasztottuk, mintha öngyilkos lett volna. Mikor mindent így eligazítottunk, tort csináltunk, aztán Dobákné elment, hogy bejelentse az ura öngyilkosságát. Horváth János, Dobákné testvére így vall. Pipás Pista mondta egyszer nekem, hogy most lehetne egy kis pénzt keresni egy asszonynak, a ronda férjét kellene felakasztani. Kapnánk egy kis sonkát, egy szál kolbászt, meg egy birkát, ez volna a fizetség, de én nem vállaltam. Pipás Pistáról tudták, hogy olyan-olyan ítéletvégrehajtó a tanya világban? Persze, á, de hogy tudták, nem volt ő ítéletvégrehajtó, a bosszú fűtötte a vérit. Maga ott volt a családi tanácson, amikor elhatározták, hogy Dobákot el kell tetetni Pipás Pistával lábalól? Kérdezi az ügyész. Nem voltam ott. Az ügyészségen már elismerte, most miért tagadja? Igaz, hogy ez volt a szokás a tanyavilágban, hogy ilyenkor az egész család összejött, és az döntött halál kérdéséről? Én nem tudom, mi volt a szokás. Bárkit hallgat is meg a bíróság, a tanyákról mindenkit tagad. Primitív, nyomorúságosan egyszerű, a legtöbben az iskolai osztályt nem járt emberek, akik kihasználták a jó alkalmat, hogy akad egy ítéletvégrehajtós, ők, mint valami bíróság, ítéletet hirdettek, ha nem voltak megelégedve a családfővel. Meddig tartott a tor? Kérdezi Pipás Pistától a bíró. Hát úgy hajnalig iddogáltunk, amikor kivilágosodott. Megkaptam a kisordó bort, a kis sonkát, a szál kolbászt, a birkát, későbbre ígérte Dobákné. Pénzt nem kapott? De azt is kaptam abból, amit az ura zsebéből kivett. Dobákné még mindig nem száll magába, nem szólal meg a lelkiismerete? Sonkát adtam, bort is, meg kolbászt is, mert szegény ember volt a Pipás Pista nagyon, még nálunk is szegényebb, de pénzt én nem adtam, és nem is kértem őt semmire. Ekkor Börcsök Istvánnét szólítják az elnöki pulpitus elé, aki közli a bírósággal, hogy azért lett özvegy, mert meggyilkolta az urát. Ez a töpörödött, siránkozó kis öregasszony így vall. Bűnösnek érzem magam. 20 évig éltem együtt a férjemmel, de nagyon rosszul éltünk, mindig részeg volt. Sokszor késsel zavart meg. Én ott hagytam, de utánam jött. Akkor megsajnáltam, és visszamentem hozzá. Pipás Pistának is elpanaszoltam a sorsomat, ő is tudta, hogy a férjem részeges, miután ő is sokszor együtt volt az urammal éjszakai iddogálásokon. Akkor ezt mondta nekem a Pista. Ne félj, majd én elintézem, úgy, hogy megszabadultok tőle. És maga mit felelt? Én azt feleltem, hogy félek, mert megtudja valaki. Akkor ő így. Ne félj, nem fogja senki se megtudni. Végül rávett, és én megígértem, ha megcsinálja a dolgot, akkor hozzám jöhet a tanyára, és addig lakhat az istállóban, ameddig akar. Ekkor Pipás Pista társat is szerzett magának, ezt a Vecsernyi és Jánost, aki itt ül a padon, mert azt mondta nekem, hogy ő egy nagyon-nagyon szegény ember, neki minden munkát meg kell fognia, hogy a családjának enni tudjon adni. Ezért hát vállalta, hogy segít Pipás Pistának az én uram megölésénél. Én megmondtam a 15 éves fiamnak, hogy ma este apádat felakasztják. A kedves jófiam tiltakozott, hogy vigyázzak, és ezt mondta. Édesanyám, megtudják. Én azonban azt mondtam, nem lesz semmi baj. Hát akkor nem lesz, mondta a fiam. Amikor jöttek este, pipásék megragadták a tehénkét az istállóban. Mire az uram kiment, hogy megnézze, mi a baj, akkor veselni és lefogta az uramat. Pipás Pista pedig hurkot vetett a nyakába, és megfojtották. A fia nem segített a dologban. Nem, a fiam nem segített a dologban, tiltakozik élénken az öregasszony. Pipás Pista a dolog után mondta is a fiamnak. Egyen meg a fene, meg sem mozdultál, nem segítettél, minden erőmet ki kellett adnom. Aztán az istállóból a halottat a kamrába vitték, és ott felakasztották. Bűnösnek érzi magát, Riegerné? Igen, bűnösnek érzem magam. Böcsöknél panaszkodott nekem, mondja aztán, vallja, hogyan vette rá őt a gyilkosságra a Böcsökné, hogy hajtották végre a tervet, hogy csalták ki a gazdát az istállóba, hogy vetette hurkot a nyakába. Azt azonban megint nem akarja elismerni, hogy ő vetette a hurkot, csak azt mondja, hogy a Vecsernyés vagy ő, de ezt nem tudja. Arra sem emlékszik, hogy kiakasztotta fel. Azt tudja, hogy a kamrába vitték a holttestet, ahol megint felakasztották, de hogy ki, arra nem emlékszik. Nekem ilyenkor mindig elborította az agyamat a vér, és én nem emlékszem sok dologra. A bíró ekkor elébe tárja a vizsgálóbírónak tett vallomását, amelyben még jól emlékszik arra, hogy ő hurkolta meg Böcsök nyakán a kötelet. Nem emlékszem rá, nem tudom részletesen, hogy melyikünk mit csinált. Böcsöknét szembesítik Pipás Pistával. Te bírtál rá engemet, hogy megöljem az uradat? Mondja Riegerné.